Kedves jelenlevők, az biztosan köztudott, hogy hol van Debrecen, de az nem annyira, hogy hol van Ramocsaháza, és ez számomra egy egzisztenciális kérdés. Ramocsaháza Nyírségben található, Nyíregyházától 25 kilométerre. Számomra világ közepe, Debrecen is. Azt a feladatot kaptam, hogy a szórvány kérdés teológiai és gyakorlati vonatkozásairól beszéljek. Előre bocsátom, hogy erről valamennyit fogok szólni, ezt fogadják szeretettel. 2007. márciusában az Evangélikus Egyházzal közös szervezésben tartottunk egy Kárpát-medencei evangélikus református szórványkonferenciát Berekfürdőn, ahol bátran mondhatom, hogy egyrészt mérehatóan, másrészt pedig széles körűen értelmeztük a szórványkérdés teológiai és gyakorlati aspektusait. Azt gondolom, hogy ma is hasonló a feladatunk azzal a munkánk eredményességét leszűkítő szándékkal, hogy ma ezen a konferencián nem a széles világra szétszóródott magyarságot, vagy reformátusságot, vagy magyar reformátusságot kell szemünk előtt tartanunk, hanem kifejezetten és egy kicsit kizárólagosan a Magyarországon, az anyaországban levő református szórványhelyzet értelmezésével kell foglalkoznunk, és a szórványhelyzet ápolásához kell hozzájárulnunk. Előre bocsátom, hogy ez nem okozhat különösebb lelkiismeret fordulást sem az előadóban, vagy előadókban, sem a jelenlevőkben. Hogy tudnillik mi, itt egy pillanatig is lemondanánk az anyaországon kívüli vér és hittestvéreinkről, hiszen önmagunk teljes küldetését alig ha értelmezhetjük nélkülük. De tagadhatatlan az, hogy a távolabbi kitekintés érdekében fontos először, vagy fontos most jelenlegi szervezeti egységünkben, tehát az anyaországban levő református egyházban újra gondolni, és ha kell, ahogy egy GPS mondaná, újra tervezni a szórványügyet. Emellett ismereteim szerint, és tanácsos úr meg is erősítette, készülőben van egy a teljes magyar reformátusság helyzetét megcélzó szórványkonferencia a közeljövőben, most már tudjuk pontosabban, november 17-én ugyanitt. Első megállapításunk legyen az említett korábbi konferencia címadója, az egyház mint diaszpóra. Ennek értelmezését ma sem kerülhetjük ki, hiszen jó néhány emberben annak idején és talán ma is ellenérzést, hanem egyenesen ellenállást vált ki ez a megállapítás, hogyan lehet ezt értelmezni, az egyház mint diaszpóra. Azt gondolom, ezen nem is kell csodálkoznunk, hiszen a többségi helyzetre való törekvés beállítottsága meglehetősen rögzült bennünk, és akiben rögzült a többségre való törekvés, a többségi helyzet elérésére való törekvés, az aligha képes ezzel a megállapítással kiegyezni, mármint azzal, hogy az egyház mint diaspóra is értelmezhető. A IV. Században életbe lépett Corpus Christianum óta ezt a tudatot, már a többségre való törekvés tudatát a keresztény egyház, különösképpen a történelmi egyháztesteiben mélyen bevésődve hordozza magában, és önmeghatározásában mindenféle helyzetben úgy látszik, hogy ez kitörölhetetlen. Akár a 2001. évi népszámlálási adatok, akár a 90-es évek rendszerváltozása okozta lehetőségei napvilágra hozták azt a régi, főleg, külsőleg politikai, ideológiai eszközökkel elnyomott, de el nem feletett gondolatot, miszerint egyházunk, és itt konkrétan a Magyarországi Református Egyházra gondolunk, népegyház. Nem feltétlenül abban az értelemben, hogy a nép egyháza, hanem azzal az igénnyel, hogy ha csak formailag is, de az egész népre kiterjedő, természetesen más történelmi felekezetekkel együtt teljes adminisztrációs lefedettséget adjon a magyar társadalomra nézve. Ezt a szándékot sem megkérdőjelezni, sem likvidálni nem lehet a mai konferencia viszonyunk között, de minősíteni azért szabad, és ez hadd legyen ez a minősítés egy rövid megállapításban, ami így hangzik, a Corpus Christianum egyben Corpus Premixum is. A többségi tudatra és többségi állapotra való törekvés vágyát mindig ennek a fegyelmező ereje alatt kell fenntartanunk. Második megállapításunk lehet az, hogy a diaspóra lét ebből fakadóan nem egyszerűen szégyen folt. Akkor tegyük fel a kérdést, gyakorlatiasan, világosan, ha nem az, akkor micsoda? Válaszunkat az Ó és Új Szövetségi visszatekintésekre alapozva több oldalról is megfogalmazhatjuk. Kezdjük a kellemetlenebbel. Az első megállapítás, tehát ezen belül, hogy a diaspóra lét nem egyszerűen szégyenfolt, így hangzik, a szétszórtság állapotának indító oka lehet büntetés. A fogságok oka minden esetben Isten választott népének urától való elhajlása, még akkor is, ha az ítéletes szétszóratás pillanatától kezdve már benne van egy mélyen gyökerező missziói lehetőség is. Tehát ennek oka nem csak oka, hanem célja is van az Istentől hozzáfűződő ígéret alapján. Ez a cél egyfelől nevelés, tudnilik, hogy Isten népe megtérjen a bálványimádásból, felismerje, elismerje azt újra és újra, hogy nincs más Isten az egy igaz Istenen kívül. Másfelől pedig misszió, amely a pogányok világosságává tétel útján Isten szabadításának a föld végső határáig való eljuttatását munkája, olvashatunk erről Ézsaiás 49-ben. Egyiptom és Babilónia fogság eseménye mellett Eszter könyve igazolja ezt, amikor is arról olvashatunk, hogy Ahasvérus király 127 tartományának mindegyikében ott vannak a választottak szétszóródva, Eszter 3-8, és azt követően is ezt találjuk a világ minden tájáról érkezve, az abcsel bizonyságtétele szerint a második rész leírásában találjuk, hogy ott vannak Mezopotámiában, Kappadóciában, Pontuszban, Ázsiában, Frígiában, Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén. Másodszor a diaspóra létmód oka lehet politikai és üzleti is. Politikai vonatkozásban hatalmi terjeszkedés vagy kormányzati megbizatás, üzleti vonalon pedig megélhetési szükségből vagy meggazdagodási vágyból indítatott elmenetelt jelent. Így alakították ki a világ csaknem minden nagyobb településén a zsidó kolóniákat. Sok esetben azonban a küldetés lejárta a vágy teljesülése után is, ott maradtak az emberek az eredetihez képest szétszórt helyzetben, magukra vállalva ezzel természetesen a kettős kultúra hordozásának kényszerét. Harmadszor a szétszóratás lehet kifejezetten missziói kategória, egyenesen, ha nem botránkoztatok, missziói módszer is. Ez esetben a Jeruzsálemben levő első keresztényekre gondoljunk, akik üldöztetés okán és jogán szóródtak szét szerte a világba, és ezzel, ha különösen is, de teljesül a Jézusról szóló bizonyságtétel terjesztés a világban, hiszen azt olvassuk, hogy Judeában, Samáriában és elegészen a föld végső határáig viszik a keresztény üldözés nyomán az evangéliumot. Igaz lehet, hogy a diaspóra lét, ha teológiai tartalom szerint nem is az egyház lényegi meghatározója, mert az alapvetően a hirdetett és látható ige által válik egyházzá, de a diaspóra lét az egyház küldetése teljesítésében mégis meghatározó jelentőségű, és pedig a világban és a világhoz való viszonyulása tekintetében. És mint ilyen, mégiscsak a természetéhez tartozó valóság. Az egyház, mint Isten választott edénye, be kell, hogy rendezkedjen a többségi világban egy nagyon is tudatos kisebbségi létre, amely nem jelentőségbeli kisebbséget jelent. Gondoljunk a választott nép kezdeteire, az Abrámnak adott ígéretre, arra a szabad ég alatt eltöltött éjszakára, amikor elindul Isten üdvözítő munkája, majd a későbbiekben egyházat létrehívó tervének folyamata egy gyermektelen házas párban, megáldalak, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrahám egyébként is szűk családi küldetését teljesíti, és ez a szűk keretben, a saját nemzetségében, rokonságában való küldetés teljesítés egy látszólagos beszűküléssel indul, hiszen ettől a maroknyi övéitől el kell határolódni, el kell vándorolni, Ur-Kasdimot elhagyva Kánaán felé kell menni, hogy aztán majd Isten szándéka kiterjedjen, kiteljesedjen benne, szétszóródjon általa az Isten áldó és áldás szándéka. Ugyancsak ezt a gondolatot erősíti meg a Jézus példázatainak képanyaga is, nem véletlenül a minőségi létre koncentrál, nem egyszerűen mennyiségi megjelenítés fogalmazódik meg Jézus szavaiban, sőt, egyáltalán nem az só, kovász, mustármag, amikor az Isten országának lényegét ábrázolja ki. Ebből levonhatjuk azt a következtetést, tehát, hogy az igazság az nem többségi kérdés, a kis egyház is igaz egyház lehet, ha nem is a teljes egyház egy-egy adott helyen, mármint a méreteit tekintve. A Jelenések könyvének elején szereplő kis-ázsiai gyülekezetek léte mutat rá az egyház egyik titkára, ezzel eligazítást adva az utánuk következő minden korban élő egyház számára. Ez pedig a Krisztus eseményre való folyamatos emlékezés, a memória, feladata és akciója, vagyis azt jelenti, hogy az egyház bárhol van, bármelyik létmódjában, formájában, mindig ugyanabból táplálkozik, ugyanarról a helyről kapja az erőforrását, az erejét, de különböző helyeken él. Tehát az egyház nem mennyiségi fogalom, ezt erősíti a reformáció felfedezéseinek egyike vagy több pontja is, amely felfedezi, felfedezteti és felértékeli a helyi gyülekezetek jelentőségét. Ezt követően az elmondottak alapján lássuk hát jelenlegi egyházi helyzetünket és értelmezzük a mai diaspóra létet az említett bibliai teológiai összefüggések értelmében. Elsőként általánosan azt kell mondanunk, hogy az egyház, mint Krisztus test nem össztársadalmi méretű, de össztársadalmat formáló tényező. Akkor sem össztársadalmi, ha a rendelkezésünkre álló adatok azt sugallják, nem bizonyítják, csak sugallják, hogy a többi történelmi népegyházzal osztozva az össztársadalom jelentős százaléka adminisztratív szempontból nálunk igazolt le. Persze ez a megállapítás egyáltalán nem mentesít annak a felelőssége alól, hogy a hozzánk jelentkezők valóban hozzánk tartoznak, vagy hozzánk tartozzanak, mint egy valóságos egyház valóságos tagjai. Úgy gondolom, bátorságot igényel részünkről annak a kifejezése, hogy most az anyaországon belül a Magyarországi Református Egyház többszörös diaspóra helyzetének a megállapítását megtegyük. Én ebben látom a mai feladatunkat, nem szeretném korlátolni természetesen az eredeti gondolatokat, hogy a korábbi alkalmakon, konferenciákon, találkozásokon és több körben, több oldalról statisztikai mutatók által alátámasztott valóságot definiáljuk, és ehhez járuljunk hozzá olyan újabb adalékkal, amely egy végezhető, követhető, kontrollálható, szakaszaiban is értékelhető szorvány munkacselekvés terv része lehet. Kósa István lelkipásztor, akinek sokat köszönhetünk a mai nap szervezésében. Úgy gondolom, hogy szinte mindannyiunk előtt bemutatott formában analitikusan kimutatta azt a diaspóra státuszt, amely a jelenlegi egyházi életünket adja. Először is az országos népegyházi keretben elfoglalt kisebbségi szerepét adja meg egy-egy valóban kicsin gyülekezeti közösségnek az ő statisztikai adatainak a sora. A kis létszámú gyülekezetek méretbeli viszonya a nagyobb gyülekezeti közösségekhez képest is kimutatást nyer. Másodszor emellett és olykor ezzel együtt a társadalmi demográfiai együtthatók összefüggésében definiálta azt, hogy egy-egy nagyváros kiterjedt népességi csoportján belül ott van egy maroknyi, kicsi, gyorsan megszámolható létszámú református közösség, amely szinte meghúzódik egy-egy nagy város árnyékában. Harmadszor érdekes, érdemes módon említést nyert a felekezeti kisebbség gondolata is az ő tanulmányaiban, amikor egy-egy nagyméretű, másik keresztény felekezet árnyékában húzódik meg egy parányi református gyülekezeti közösség. Ahhoz, hogy ennyi előkészítő munka egyéni és közösségi gondolkodás után ne menjünk el a diaszpóra gondolat lényege mellett, különbséget kell tennünk a különböző szórványok között, de ezt is több tekintetben körüljárva. A szempontjaink a saját magyarországi diaszpóra helyzetünk meghatározásához legyenek az alábbiak. A szórványgyülekezet szórványhelyzet kialakulásának eredői. Aztán a szórvány jelenlegi összegyházi, helyi társadalmi, demográfiai paraméterei figyelembevétele, valamint az előző kettő szem előtt tartásával a szórvány gyülekezeti lét céljának, vagyis a szórvány küldetésnek a meghatározása. Ha ezt becsületesen presztízsmentés anyagi érdekeltség nélkül meglépjük, vagy meglépnénk, akkor napnál világosabbá válik, hogy ma a Magyarországi Református Egyház keretében nem beszélhetünk uniformizált szórványhelyzetről, következésképp nem egyszerű a helyzet, mert általános megoldások, mindenütt használható praktikák nincsenek, de csoportosítható megoldás ajánlatok keletkezhetnek. Ehhez szeretnék néhány az előző tanulmányok, munkák alapján néhány helyzet ábrázolást adni még a hallgatóknak. Az én látásom, belátásom szerint a szórvány típusok, szórvány helyzetben levő gyülekezetek csoportosításának első pontja lehet az a gyülekezet csoport, ahol a demográfiai válság okozta a szórvány helyzetet. Ez elnevezésében is mutatja számunkra, hogy itt egy talán rajtunk kívülálló tényező végeredményéről van szó. A lakóhelyemhez közeli szatmári kisfalvak némelyikére, vagy a tőlünk fizikailag igen távol eső Baranyai, vagy kicsit közelebb levő Abaúji elnéptelenedett és elnéptelenedő kisgyülekezetekre gondolunk. Ez a szórványhelyzet kialakult, a szórvány állapot beállt. Vitán felül áll az, hogy itt van küldetése az egyháznak, komoly küldetése. Akik ott szolgálnak a jelenlevők közül, tőlem nem csak jobban tudják, hanem érzékelik is naponta, hogy itt fájdalmas kimondani, de vannak olyan pontok, amelyek azt kérik tőlünk, kimondva vagy kimondatlanul, hogy kísérjük őket az úton végig. Az út vége többnyire, ha nem ismerjük kimondani, itt-ott látható is. Ez nem a lemondás hangja. Lehet egy-két gyülekezetből üdülőfalut formálni, de azt gondolom, hogy nem ez a végső megoldás. Lehetnek olyan gyülekezeti közösségek, amelyeknél az út vége a kicsiség ellenére, tehát a nagyon kevés gyülekezeti létszám ellenére, a helyi társadalom a gyülekezet életkor összetétele alapján azért nem látható, és ez reményteljesebbnek tűnik. Itt ez a más helyzet nyilvánvalóan másfajta kezelést kér. A gyülekezet pásztorolás összefogást igényel nyilván több gyülekezet részéről. Ugyanebben a kategóriában, de másodikként jeleníthetjük meg azt a szórványhelyzetet, amely számszerűleg nem igazolható demográfiai válsággal, de a felszín alatt, ha nem csak számokkal, hanem a mögöttük levő emberekkel gondolunk, akkor egy etnikai átrajzolódást találunk. Tehát a létszámában nem fogyott el a gyülekezet, de minden megváltozott, vagy a helyi társadalom létszáma nem csökken, de a gyülekezet létszáma mégiscsak megváltozott. Eltűnt a magyar református gyülekezet, de ott van a cigányság, és ez nem csak egy-két helyet érint, hanem egyre többet. Ott van a kisebbség, mint gyülekezeti esély vagy esélytelenség. Itt újabb stratégiát igényel a helyzet. Harmadik típus a társadalmi mozgások által előidézett szórványhelyzet. Szintén a demográfiai tényező okozta a diaszpóra helyzetbe sorolható ez, amely az elsőnek csak nem a szöges ellentéte, mert nem csak kihaló, előregedő szórványhelyzet van, hanem az elköltözött az egyház ellentételézéseként a valahova oda költözött az egyház valósága szorongat bennünket. Alvóvárosok, újonnan alakított iparterületek vagy a panelrengetegben ott felejtett tömegekre gondolhatunk, amelyekben vagy mellettük ott lehet egy parányi református közösség. Negyedszer a szórvány valóságnak tekinthető helyzet, amelyikben a legkevésbé azonosítják be magukat az éppen érintett gyülekezetek. Az az állapot, amikor a népegyház viszonylag szélesebb gyülekezeti egyházi kereteire gondolok, ahol a népszámlálási adat biztoson kívül még senki másnak nem nyilatkoztak egyháztagságukról az emberek. Látens módon egy több száz, több ezres református vallásjelzésű ember között él, egy megint csak maroknyi, valóságos református gyülekezet. Szétszóródottság ez, egészen közel, testközelben, elérhetőségben, megszólíthatóságban másokkal ez a fajta szórvány gyülekezet potenciális missziói helyzetben van. A kérdés az, hogy helyzetben van. Már is megmutatkozik, hogy az egyház missziója tekintetében mind az embergazdálkodása, mind az anyagi forrásainak, mind a kommunikációs csatornáinak vonatkozásában nem szervezhet az egyház, és nem dolgozhat úgy, mint régen, még csak úgy sem, mint a közelmúltban talán. Az elnéptelenedő területek szorvány szolgálattevői felelősségi köre bátran állíthatom más, mint azoké, akik bár szekuláris lakosságból, de mégiscsak egy magas népességű társadalmi közegben, közösségben élnek a maguk kis szorvány gyülekezetével. Most már nem olyan nagy bátorság a ciklus lejárta után azt mondani, egyházkormányzati figyelmesség dolgában is eltérő közeledést, támogatást, számonkérést, olykor a szolgálatból szükséges visszahívást igényelnek ezek a különböző helyzetek. Azt kell mondanunk, hogy a gyülekezetek missziói módszereiben is engedni kell a szükségszerű pluralizmusnak, hiszen egyik szorvány állapotban a pásztorolás segítő járművek, fizikai adottságon kívüli támogatás vagy fizetés, biztosítás mellett nincs más a szükség, mert van szolgálattevő, vannak munkatársak, van lelkesedés és van látás. Egy másik helyzetben néhány gyülekezet egymásra figyelése szükséges, az egyház életében nem idegen megosztásra, gyülekezetek közötti koinónia gyakorlására van szükség. Egy megint másik helyzetben pedig látásra van szükség, vagy lenne szükség indulatra, szent nyugtalanságra, amely leleményesen korszerű missziói eszközöket, utakat keres, talál magának azok között, akik köréje költöztek, vagy köréje szaporodtak. Megengedhetetlen az, hogy 200-250 lélek számontartása, vagy még kevesebb mellett, tízezres nagyságrendű névleges református közösségben itt is, meg ott is egy-egy lelkipásztor végez szolgálatot egy-egy harangozóval. Csak úgy, mint az, hogy ugyanolyan sziklaszilárd templomi szószéki keretek között várjuk, vagy várják néhányan a csodát. Ezeknek a gondolatoknak a megbarátkoztatásával, helyzetünkből adódó kérdések felelős megválaszolásával és cselekedetekkel juthatunk arra a méltóságra, hogy határainkon túli kisebbségek, szétszórtságban levő magyar reformátusaink ugyancsak jelentősen megváltozott ügyében igazi részt kaphassunk. Reménység szerint egy következő találkozás már egy olyan találkozás lehet, amelyben a szorványhelyzet kategóriák szerint találkozhatunk, nem csak csoportos beszélgetések nyomán, hanem konferencia keretben, és az egy azon szorványhelyzetben levők nem csak találkoznak, gondolkodnak, hanem egymást értik, és egymást segítik ebben a különleges, szép és nehéz munkában. Köszönöm, hogy meghallgattok.